Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
92.9 Halas Rádió bizalomhangja, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a stúdióból Halas Annó történelmi magazinunk legújabb adását hallhatják a hallgatók, és itt van velem szemben Végső István történész barátom, szervusz.
Üdvözlök én is mindenkit.
Nos, hát eltelt egy hónap, és ismételten egy újabb évfordulóhoz érkeztünk, és a mai napon akkor miről is lesz szó? Kicsit mesélj nekem, már mondtad a témát, nagyon érdekes lesz, miről lesz szó?
Volt már szó itt a Halas Rádióban a kerékpáros zászlóáról, illetve hogy született erről egy kiadvány, egy könyv, amit többek között én írtam Sőregi Zoltánnal. És évfordulóhoz érkeztünk, ugyanis 1932. szeptember végén vonult be ide Kiskunhalas első állandó katonai alakulata, aminek laktanya is épült. Ez egy nagyon-nagyon régi kívánsága volt a városnak, ugyanis a redemció óta, de természetesen előtte is ide katonai alakulatokat szállásoltak be, de a redemciótól kezdve, tehát 1745-től kezdve viszont kötelező volt nekünk folyamatosan be is fogadni őket. Tehát ez nem úgy zajlott, hogy kint mondjuk külterületen táboroztak, hanem nekünk be kellett fogadni a házainkba. Na most ezt el lehet gondolni mondjuk egy lányos háznál, hogy ez mit is jelenthetett, hogy katonákat beszállásolnak, akár tisztekről volt szó, akár közlegényekről. Hát ez egy nagyon bonyolult és hát összetett problémát okozott minden háztartásba. El kellett őket látni. Ugye, aki lovakkal érkezett, akkor a lovakat is el kellett látni. Én magukra, a hallgatókra bízom azt, hogy mi minden probléma adódhatott ebből, hogy a házaknál, a nádfedeles kis kunyhókba katonák voltak, de akár a polgári házakba, hogy katonákat szállásoltak be. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy végre ez megszűnjön. Természetesen az, hogy szállást adtak, bérbe adtak házat, az nem szűn meg ezzel, de legalább a közlegényeknek folyamatosan volt szállása, illetve innentől kezdve nem volt az, hogy mindenféle katonai alakulatot idehoztak, hanem lehetett arra hivatkozni, hogy nálunk már van egy katonai alakulat, annak van egy laktanyája, oldja meg a hadsereg ezt a problémát, és polgári szállásokra már ne vigyenek katonaságot. Úgyhogy ez egy nagyon régi kívánsága volt Kiskunhalas városának, és az 1932-re megoldódott. És hát egyrészt ezt is, másrészt azt is, hogy ez az első olyan alakulat, amelyik a város életében tényleg jelentős nyomokat hagyott. Hiszen az, hogy ide jön egy katonai alakulat, ez azért gazdaságilag sem mindegy. Itt ugye őket el kell látni, itt a tiszteknek lehet adni szállást, illetve hát, hogy egy vásárló erő is természetesen megjelent, hogyha ennyire financiálisan nézzük ezt a helyzetet, és ők maguk is hoznak magukkal nagyon sok mindent. Tehát egyrészt ugye nem, ezt sokszor összetévesztik, tehát ezek nem feltétlenül voltak csak halasi katonák, akik itt voltak a kerékpáron, mindenhonnan jöttek. És ugyanúgy a kulturális életben, mint a sport életben meg is jelentek. Tehát nekik voltak különböző színdarabjaik, amit például előadtak a városi filmszínházba, foci csapatot hoztak létre, és indultak a bajnokságban, tehát hogy azért tényleg megjelentek. A fásításban részt vettek például, tehát itt nagyon sok mindenben segítették a várost, amiben csak lehet, és természetesen innentől kezdve egy városi rendezvény, az mondjuk egy díszőrséggel volt még pluszban kiegészítve. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly erőt adott gyakorlatilag a katonaság ennek a városnak, és azt gondolom, hogyha valaki beszélget idősekkel, azokkal biztosan, de mondjuk középkorúak is, még mindig úgy mondják a Körösi úti laktanyát, hogy ugye az a kerékpáros laktanya. Tehát nem másnak nevezik, pedig azért ott volt két másik alakulat is elszállásolva annak idején, 45 után, de mégis az idősek még mindig úgy mondják, az volt a kerékpáros laktanya, tehát emlékeznek rá az emberek. Egy kicsit tudom, hogy furcsán hangzik ez, hogy kerékpáros alakulat, meg kerékpáros laktanya, de azt gondolom, erről majd még beszélünk.
Nos, hát akkor mindjárt folytatjuk ezt az érdekes témát, hogy ugye elég furán hangozhat, hogy kerékpáros zászlóalj. Itt Kiskunhalason mi közünk is van hozzájuk, úgyhogy erről lesz szó, nem sokára, tartsanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk itt a Halas Rádióban. Köszönjük a kedves hallgatókat Végső Istvánnal. A mai alkalommal szintén egy évfordulóhoz érkeztünk szeptember végén, És egy elég érdekes, különleges témánk van, a kerékpáros zászlóalj. Az előző blogban már elmondtad, hogy milyen alakulatról is van szó, viszont nagyon furcsán hangzik mai füllel, hogy ugye kerékpáros katonák is voltak a világháborúban, és ugye sok idős halas még emlékszik rájuk. Mi köze halasnak a kerékpáros katonákhoz?
Igen, tehát már az első világháború előtt is voltak kerékpáros alakulatok a világszerte. Az első ilyen alakulatokat természetesen nyugaton, így legjobb tudomásunk szerint az Amerikai Egyesült Államokban állítják föl. A polgárháborúban jöttek rá, hogy hát a lovakat ugye mindig el kell látni, tehát ez elsősorban úgy gondolták, hogy a lovas alakulatoknak a kiváltására szolgál majd. És így kezdődik meg a kerékpáros alakulatoknak a felállítása, és szép lassan terjed Nyugat-Európában, majd pedig Közép-Európában is, tehát ez azt jelenti, hogy az osztrák-magyar monarchia is felállítja az első ilyen alakulatait, az első világháborúban harcolnak is természetesen, és egyébként az egyik ilyen alakulatnak az osztrák származású, de Magyarországon élő parancsnoka az, aki a második számú kerékpáros zászlóaljnak a létrehozásánál segít, ugyanis magában a trianoni békeszerződésben is megemlítik, hogy lehet kerékpáros alakulatunk. Akkor még századról beszélnek, ezt később ugye zászlóaljá alakítják át. És a kettes számú kerékpáros zászlóalj az Hajmáskéren állomásozik, ez ugye Dunántúlon található, és egy komoly katonai bázis volt ott nagyon régóta. És onnan helyezik át Kiskunhalasra. És ez egy nagyon érdekes, hogy ez egy választási ígéret volt. Tehát 1920-as években, illetve a 30-as évek elején is ez tényleg egy kívánsága volt a halasnak, hogy legyen egy laktanya itt a városban. Mert hát közel vagyunk egyébként a határhoz, tehát logikus, hogy legyen egyébként egy katonai alakulat Kiskunhalason. És akkor itt indult a kormánypártnak a színeiben Gömbös Gyula, akit nem választanak meg, de ő volt annyira úriember, hogy egyébként ez betartsa ezt az ígéretet. Akkor még hadügyminiszter volt, később ugye ő lett a miniszterelnök, és abszolút úriemberként azt mondja, hogy hát bár nem, őt nem választják meg itt Halason, illetve lemond arról, hogy ő itt képviselő lehessen, de ennek ellenére amit ígért, azt igyekszik betartani, és ezt a második számú kerékpáros zászlóalj, aminek egyébként volt egy előneve is, Balog Ádám, ezt az zászlóalj ide helyezik át. Már 1931-ben lehetett erről tudni, és megindul az építkezés. És ez is egy nagyon fontos, hogy halasi vállalkozókat kérnek fel az építkezésre, tehát halasiak építik egyébként ezt a laktanyát. És 1932. szeptember 25-én vonul be a kerékpáros zászlóalj ide Kiskunhalasra, és innentől kezdve 1944. októberéig itt állomásozik.
Mit kell tudni a kerékpáros laktanya életéről itt Halason? Tehát hogy zajlott ez?
Igen, tehát azt gondolom, talán ez a legérdekesebb a harci eseményeken kívül, hogy itt azt kell elgondolnunk, hogy tényleg itt nagyon sok ember össze volt zárva. Ugye 1000 vagy több ezer emberről beszélünk egy-egy zászló kapcsán, és itt azért kiderültek különböző dolgok. Itt legalább egy 20 túlélővel, illetve hozzátartozóval beszéltünk, akik tudtak nekünk mesélni a laktanya életéről. És el lehet mondani, hogy egyébként egy nagyon bajtársias és vidám társaság volt, tehát nem ez a filmekből, meg könyvekből ismert ilyen nagyon szigorú horti hadsereg, amelyik így veri ugye a lábát a menetelés közben a földhöz, hanem itt ilyen el kellett ütni az időt, ugye. Tehát a laktanyai élet azért nem feltétlenül egy ilyen nagyon mozgalmas dolog, hanem tényleg ilyen vidám emberek voltak, szórakoztak, különböző ünnepségeket ők maguk is kitaláltak, fönnmaradt egy filmhíradós felvétel például az 1940-es évekből, akkor tényleg egy ilyen nagyon vidám kis napot szerveztek, beöltöztek különböző jelmezekbe, ilyen kovbojnak, meg bohócnak, tűzkarikán átugrattak a kerékpárral, és hát tényleg ez nagyon jól mutatta azt, hogy itt egy ilyen vidám élet zajlik. De persze voltak ennek árny oldalai, voltak, akik nem bírták a laktanyai életet, nem tudták elviselni, hogy elszakadtak a családjuktól, a szerelmüktől, a feleségüktől. Sajnálatos módon voltak öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek, És hát mondjuk ebből, hogy kerékpár, ebből azért adódik az, hogy nekik a közúton is kellett közlekedniük. Voltak balesetek sajnálatosan. Voltak nagyon furcsa dolgok, nem is akarok nagyon belemenni. Két-három esetről tudunk, aminek a megfejtése, hát az azt gondolom, hogy már megoldhatatlan. Tehát voltak ilyen nagyon szörnyűséges dolgok a háttérbe, egy-két emberhez kötődhettek, ezeket nem tudjuk pontosan. Illetve hát visszatérve a közúti balesetekre, azért ez is jól mutatja, hogy azért bohém társaságról beszélünk. Néhányan úgy gondolták, hogy például az, hogyha mondjuk vonulnak hadgyakorlatra a közúton, akkor az olyan jó poénnak tűnik, hogy például befékeznek, és mögöttük meg a többiek eldőlnek. Na most ezzel csak az volt a probléma, hogy itt azért nem a kerékpáros alakulatot ne úgy képzeljék el, hogy mindenki kerékpározik, még a parancsnok is. Itt azért ők gépesítve is voltak, tehát voltak tehergépkocsik, voltak később páncéltörőik, tehát nagyon sok mindennel felszerelték őket, és hát el lehet képzelni azt, hogyha eldőlt ott 50-60, de akár csak 20 ember is, és közben meg mellettük elhaladt a tehergépkocsi, akkor abból milyen tragédiák és milyen balesetek is adódhattak. Tehát, hogy ilyen szempontból is érdekes volt, azt gondolom, amit elmeséltek az idősek. Illetve azt kell tudni, hogy ez ugye 1932, amikor ide érkezik a kerékpáros alakulat, de 1939-ben és később 41-ben is érkeznek még ide katonai alakulatok, akik külön laktanyába vannak elszállásolva természetesen, tüzérségi alakulat, gyalogsági, illetve harckocsizó. Na most velük kapcsolatban meg azt kell tudni, hogy hát itt azért megindul egyfajta rivalizálás. Tehát nem is kell mondanom, azt gondolom, hogy főleg a hölgyek irányába. A kocsmai élet az innentől kezdve tényleg nagyon pezseg. Ugye a régi halasiaknak talán sokat mondott a városháza, aljában volt a Füstös kocsma, amit Füstös Jánosról neveztek el, és neki volt egy nagyon szép lánya, akinek a tiszthelyettesek, tisztesek, hát igencsak udvaroltak, ostromolták, tehát hogy voltak ilyen dolgok. És akkor persze a többi alakulat is alakított például futballcsapatot, és akkor ilyen szempontból is volt egyfajta rivalizálás. Úgyhogy megindult az élet itt a 30-as években a katonaságnak köszönhetően.
Nos, hát mindjárt folytatjuk ismét ezt a nagyon érdekes témát, és hát azért van benne egy kis könnyedség is szerencsére, úgyhogy tartsanak velünk mindenképpen.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk halasan a történelmi magazinunkat Végső Istvánnal. A kerékpáros zászlója a mai témánk, hát már a címe is nagyon érdekes, ugye említetted, szó volt róla, hogy milyen volt a laktanyában az élet, meg ugye itt a városban is, és hát hol volt az első harci ütközetük vagy cselekményük ezeknek a kerékpáros katonáknak?
Az első alkalommal, amikor hadműveleti területre vonulnak, az ugye 1938, a felvidéki országgyarapítás, és ekkor is vasúton viszik őket fel, tehát nem kerékpároznak, hanem vasúton viszik őket fel Észak-Magyarországra, és onnan vonulnak föl, Füleken keresztül Rimaszombatba, és ott állomáshoznak. Tehát ez az első ilyen komolyabb bevetésük. Ekkor szerencsére még komoly harci cselekményről nem tudunk, tehát nincsenek csaták, nincsenek lövöldözések, nem támadják meg őket a cseh vagy szlovák csapatok. És erről ez az első, amiről így konkrétan tudhatunk. És itt még azért kerékpárra vonulnak végig a településeken, és hát nagy szeretettel fogadják őket, tehát vannak ugye fényképek erről pontosan, hogy amikor bevonulnak, akkor virágokkal, öleléssel, csókkal fogadják és várják a magyar katonaságot, így a kerékpáros zászlóját is, úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen ünnepély volt, egy ünnepi felvonulás volt nekik, és egyébként később Rimaszombattal Halas városa azért tartja is a kapcsolatot, egyfajta ilyen partnervárosi vagy testvérvárosi kapcsolat alakul ki, hát ez persze a II. Világháború után megszűnt.
Nos, és akkor mi történt velük Kárpátalján 1939-ben?
Ugye 39 márciusában a magyar hadsereg immár nem egy szerződés alapján vonul be, hanem ez már egy valódi harci cselekmény, tehát olyan területre vonul, ami nincsen lefedve úgy, hogy oda ő bevonulhatna. Ez az első bécsi döntésnél 38-ba Felvidékre még így vonulhattak be. Kárpátalját már megszálljuk, tehát itt már vannak harci cselekmények, és hát sajnálatos, hogy itt már azért esnek el katonák a kerékpáros zászlóhajból. Nem sokan, szerencsére, három személyről tudunk. Kettőt annyira nem is tartottak itt Halason számon, mert nem ide valósiak voltak. Az egyik kórházba hal meg. De az, aki először meghal, az hatalmas pompával temetik el itt a városban. Ő ráadásul itt a református egyházközség egyik vezető tisztségviselőjének a fia volt. Egy mai napig én azt mondom, hogy talán tisztázatlan körülmények között halt meg. Úgynevezett szicsgárdisták, tehát ők így a ruszinok, illetve a kozákokhoz, ukránokhoz közel álló partizán alakulatok voltak. Ők támadtak meg egy járőrt a kerékpáros zászlóhajból, és ennek a járőrnek a parancsnoka, a szakaszparancsnoka volt Zila István, akit egy halálos sebesülés ér ott. Hazahozzák, és ahogy említettem, hatalmas pompával temetik el, tehát az akkor összerántja a várost valóban. Tehát itt, ahogy elvitték a régi református temetőbe a koporsót, itt azért hatalmas dísz sorfal állt a város közönsége. Természetesen a katonaság is jelen van a temetésen, és hát erről is vannak fotók, tehát fönnmaradtak erről is fotóink, úgyhogy ez egy nagyon szomorú részed, de hát gyakorlatilag mondható az, hogy hát a tűzkerettségen át kellett előbb-utóbb esni, hiszen egy alakulat azért mégiscsak azért alakulat, hogy védje a hazát, illetve részt vegyen harci cselekményekben.
Régebben, mikor beszélgettünk, hogy ugye ez a téma is lesz, meséltél egy érdekes történetet, hogy Erdélyben történt valamilyen, hát balesetnek mondható dolog 1940-ben. Nos, akkor erről mesélj, mondd el, mi is volt ez.
Igen, hát azt kell tudni, az Erdély bevonulása az egy ilyen elég jó dokumentált. Egyrészt visszaemlékezésekből, másképp térképünk is van róla, még cigarette tartón is látható, belevésette az egyik tiszt ezt az útvonalat, sőt Vas Albert is, a nagy erdélyi író is megemlékezik a kerékpáros alakulatról, hogy az ő falujába is ők azok, akik először bevonulnak válaszútra. Úgyhogy ez is mondhatni az, hogy egy nagy díszünnepély volt, tehát szeretettel fogadják őket, virágcsokrokkal, éjjelzéssel, tehát nem voltak olyan nagyon komoly harci cselekmények, események. Néhány helyen a románok ellenállnak, de ez nem túl jelentős. A mi alakulatunkat, a Balog Ádám kerékpáros zászlóját nem támadják meg. És hát ennek is köszönhető az, azt gondolom, hogy valószínűleg az alakulat egy része elindul, hát úgymond, hogy körülnézzen, földerítse a terepet, hol is járunk, Erdélyben vagyunk, ugye 1940. augusztusában vagyunk, nagyon meleg nyári idő van, és egy ilyen felderítés alkalmával találtak egy forrást. Meleg volt, a forrás pedig nagyon jó hideg, és hát ilyen különleges íze volt ennek a forrásnak, ilyen borvíz, ami ugye Erdélyben nagyon ismert. De hát ők ezt nem tudták, hogy ebből azért olyan sokat nem szabad meginni, hát, tehát, mint a pálinka, tehát így módjával kellett volna inni. Ők nem így gondolták, hát ki voltak tikkadva a nagy melegbe, és hát ahogy elmesélte itt az egyik hozzátartozó, hála a jó Istennek, hogy a román alakulatok nem állomásoztak a közelben, és nem derítették fel, hogy éppen mi történik. Ez azért komoly problémát okozott katonáinknak, egy jó néhány órán át ki kellett heverniük a borvíznek a negatív hatásait.
1941-ben, illetve 42-ben Délvidéken voltak razziák, ők ezekben részt vettek egyébként?
Igen, ez mindig egy nagy kérdés volt, már a kutatás elején is ez fölmerült. Ugye én eredetileg a Halasi Múzeum évkönyvbe írtam meg ezt a tanulmányt a Balog Ádám kerékpáros zászlójával kapcsolatban, és már akkor néhányan jelezték, hogy most akkor ez kérdés igazából, hogy részt vettünk-e a délvidéki razziában, az újvidéki vérengzésben, a sajkásvidéken lévő borzalmakban. Nekünk úgy tűnik, hogy nem. Tehát erre semmilyen forrás nincsen. Egy helyen van egy szerb forrás, ami megemlít egy kerékpáros alakulatot, de nem jelzi se a számát, se azt, hogy valójában részt vette, csak az, hogy állomásozott a környéken. Azt tudjuk, hogy egyébként úgy, amikor bevonulnak 1941 áprilisában, egyébként behatolnak szerb területre is, tehát ez szintén egy ilyen megszálló tevékenység volt, tehát nem csak délvidéki területet érintenek, hanem szerb területet is érintenek, és az újvidéki honvéd laktanyában szállásra jöjjek el őket. De hogy ez meddig tart, ezt nem tudjuk. Ugyanis 1941 ugye egy választóvonal, onnantól kezdve a katonai alakulatokról például az újságok nem igazán tudósíthatnak. Tehát nincsenek nagyon konkrét forrásaink. Arról még talán nem beszéltünk, hogy az alakulatnak nem maradt meg sajnos az iratállománya. Tehát ami megmaradt, az más alakulatoknál, mondjuk levelezés, vagy hadi jelentésekben említik őket, de nincsenek meg ezek a forrásaink. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi történik. Illetve nekem az is sokat mond el, amiről majd mindjárt később beszélünk, hogy egyébként máshol vetik be őket már 1941-ben, tehát nem lettek ott 42. januárjában például a hideg napok alkalmával, de azt viszont tudjuk, hogy a járőrözésben részt vesznek délvidék kapcsán. Tehát nem konkrétan Újvidéken és hanem úgy mondták el, hogy motoros járőreik, volt motoros századuk, és ezekkel a motorokkal hát egy ilyen fél nap alatt megjárták ezt a délvidéki területet. Elindultak Kiskunhalason, lementek egészen Újvidékig, majd pedig visszafordultak, és ennyi volt gyakorlatilag. Nem tudunk arról, hogy partizánok megtámadták volna ekkor. Amikor bevonultak, akkor megtámadták őket, de nincsen információnk arról, hogy meghalt volna valaki. De más alkalmakkor pedig nem találkoztak partizánokat, tehát ők nem észlelték ezeket a partizán mozgásokat. Tehát az a válaszom, hogy úgy tűnik, hogy nem vettek részt a razziában.
Nos, hát még egy kicsit zenélünk, utána pedig egy néhány percig még visszatérünk erre az érdekes témákra. Tartsanak velünk!
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk még néhány perc erejéig. A kerékpáros zászló alja mai témánk, Végső István történész mesélt erről, és még néhány gondolatban. Nagyon sok érdekességet megtudhattunk, és még azért van néhány különlegesség. Például a Donkanyarnál lezajlott csatákban milyen tapasztalatokat szereztek ezek a kerékpáros katonák?
Igen, tehát 1941 nyarán indulnak meg a magyar katonai alakulatok ugye szovjet területen. Ebben még részt vesz a Balog Ádám kerékpáros zászlóalj. Immár egyébként 15. honvéd kerékpáros zászlóalként említhetjük. Ezt a hadrendi számot kapta. Volt ugye, mint az elején mondtam, 2-es száma volt, volt 4-es és volt 7-es, és legvégül lett ez a 15-ös. De azért fontos, mert gyakorlatilag ez a kerékpáros zászlóalj marad egyébként az utolsó, ami megmaradt kerékpáros zászlóalj, az összes többit azt ilyen páncélos vagy harckocsizó zászlóaljá fejlesztik tovább. Ők is kapnak különböző páncéltörőket, páncélosokat, tehergépkocsit, és felszerelik őket, tehát akár nevezhették volna így is, de mégis megtartották ilyen gyorsmozgású alakulatnak. Tehát 1941-ben szovjet területen harcolnak, illetve nagyon sok harci cselekményben itt se kell részt venniük, igazából megszálló feladatokat hajtanak végre. Viszont van egy nagyon érdekes történet. Ugye hiába van nyár, azért a szovjet útviszonyok azok már akkor sem voltak olyan nagyon jók, sőt, tehát akkor is, hogyha esett az eső, akkor gyakorlatilag egy nagy hatalmas sártenger alakult ki, és hát egy igen érdekes német hadi jelentésből tudjuk ezt például, hogy 1941-ben egy ki volt tűzve a németeknek és magyaroknak, hogy el kell érni egy Nyeszter parti hídfőállást, mert hogy ott van egy híd. És hát várható volt, hogy ezt föl fogják robbantani a visszavonuló szovjet csapatok, de mégis el kell érni, el kell foglalni, és haladni kell, elő kell nyomulni. És hát csak gondoljunk bele, hogy mondjuk egy ekkora nagy sártengerbe, akár a tehergépkocsik, akár a páncélosok, hát gyakorlatilag beleragadtak. A kerékpárosaink viszont hát gyalog mennek, a hátukra vették a kerékpárt, és mennek tovább. Az utász alakulatok persze szintén egy kicsit talán nehézkesebben, de jönnek velük. Az utászalakulat egyébként érdekes módon nem is Halason állomásozott sohasem, hanem Szegeden. Szegeden. Ott tudták ugye a Tiszánál gyakoroltatni őket. És az utászaink is odaérnek, és a kerékpáros alakulat jó része is odaér, és megkezdődik az átkelés. És a németek el vannak hűlve, hogy majdnem egy fél nappal megelőzték őket a sokszor lebecsült magyar alakulatok, úgyhogy ezért dicséretet is kapott egyébként a kerékpáros zászlója a magyar hadsereg részéről, és mondom, a német hadi jelentésben is meg van említve, hogy hát a magyarok így, hogy nem nincsenek gépesítve, így hamarabb érnek oda, ez egy hadi tapasztalat gyakorlatilag, és egyébként azért is egy fontos és érdekes esemény, mert van róla képes anyagunk is, tehát látjuk azt, ahogy tényleg ott másznak a felrobbantott hídnál, ott ugye az utászok által ott ponton híd ki lett alakítva, és ott van a hátukon valóban a kerékpár, és másznak át a hídfőkön és a felrobbantott hídnál, úgyhogy ez egy nagyon érdekes és tanulságos dolog, hogy a lebecsült kerékpár, hogy az fölösleges, meg minek is kell, itt látható, hogy mennyire fontos is tudott lenni, és utána, hogyha jobbak voltak az útviszonyok, akkor meg nyilván meg tudták előzni a gyalogosokat ezáltal. Tehát, hogy azért mégiscsak jó volt az, hogy voltak ilyen alakulatok. Nyilván a sebezhetőségük az nőtt, hogyha mondjuk egy páncélos alakulattal szembe találkoztak, ez természetes.
Előzetesen már említetted, hogy 1945-ben a Vértesben különleges akciókat hajtottak végre a zászlóalj katonái, és akkor mesélj róla, hogy mik voltak ezek.
Igen, egy kicsit messzebbről indítom, tehát 1944-ben ugye bevetik őket újra szovjet területen, tehát ez egy katasztrófa. Tehát ott már tényleg a világ legerősebb hadseregével kellett volna fölvennünk a harcot. 1941-ben még egy visszavonuló szovjet hadseregről beszélünk, a Vörös Hadseregről. Itt már ugye amerikai és szövetségesek által felszerelt, nagyon erős hadsereggel kellett volna fölvenni a harcot, maguknak, a németeknek se sikerül, és el lehet gondolni, hogy a szövetségeseknek, így a magyaroknak is hogy sikerülhetett volna. A Prittyprat mocsaraknál kellett harcolni, tehát még inkább nehezítve volt a terep, szörnyű. Tehát a Donkanyarról sokat beszélünk, erről az időszakról kevesebbet, még nagyobbak voltak szerintem a veszteségek egyébként. Tehát ez azt úgy lássuk, hogy a kerékpáros alakulatunk személyi állományának 70%-a ott maradt, és a fegyverzetnek a 90%-a. Tehát ez egy katasztrófa volt 2 hónap alatt. Tehát a tiszti állomány is gyakorlatilag majdnem, hogy eltűnik. Tehát őket a partizánok eleve kinézték maguknak, őket robbantják föl, őket lövik ki először, stb. Ez nincs hozzászokva a magyar hadsereg, még akkor sem, hiába volt tapasztalat mondjuk a Donkanyarnál. Úgyhogy így érkeznek vissza, Budapesten vagonírozzák őket ki, majd úgy gondolják, hogy Csepel-szigetnél vetik be őket, de először még hazahozzák őket Halasra, itt valamennyire fel tudják tölteni az állományt, és úgy viszik vissza őket Csepel-szigetre, és az ottani harcokba vesznek részt 44 őszén, illetve telén, és később vonulnak vissza egészen a Vértesig. Hát ott a fegyverállomány meg a személyállomány még kevesebb, tehát még inkább borzalmas a helyzet, és hát ha nincsen fegyverzete a katonának, akkor mit tud csinálni, miközben szembe áll vele a hadsereg? Hát megpróbál hadifoglyokat ejteni. Úgyhogy volt egy ilyen taktika, ez le van részletesen írva a könyvben, hogy hogyan is zajlott ez. Volt egy taktika, ami alapján ilyen különböző beásott, lövészárkokba beásott szovjet katonákhoz közel férkőztek, és próbáltak egyet-kettőt elkapni, és hátravinni a frontvonal mögé, és kifaggatni, hogy mikor lesz a támadás, hol lesz a támadás, tehát hogy legalább ennyivel segítsék magukat, hogy a visszavonulást próbálják előkészíteni. Tehát ez volt egy ilyen különleges akció, aminek megvannak a nyomai a Vértesbe, tehát ezt ilyen roncskutatók felderítették egyébként jó 10 évvel ezelőtt, tehát megvannak ezek a nyomok még mindig a Vértesben. És így sajnos zajlik a visszavonulás a Vértesből, a Csallóköznél kellnek át a Dunánál, és onnan nem Csehország felé, hanem Felső-Ausztria felé vonulnak, és ott esnek hadifogságba, amerikaiak előtt teszik le végül a fegyvert.
Hát köszönjük szépen, megint nagyon sok érdekeséget hallhattunk, azért szerintem tényleg nagyon furcsa hangzik ez a kerékpáros zászlóalj, meg kicsit azért, hát nem kell elbagatellizálni, de azért egy kicsit azért vicces vagy komédiásan hangzik, de azért jó, hogy sok szépet is meséltél róla, meg hát sok szép emlék is van. Köszönöm szépen Végső Istvánnak, hogy itt voltál, és hát egy hónap múlva találkozunk ismét.
Köszönöm én is a lehetőséget.